szeretett testvére, egy ige hirdetésem igéje az imént kezdett fejezetben, történetben található. A Krónikák első könyve 17. fejezetét olvasom most a 16. verstől, 16., 17. és 18. verset olvasom. Akkor bement Dávid király az Úr színe elé, leült és ezt mondta: ki vagyok én, Uram, Istenem, és mi az én házam népe, hogy eljuttattál engem idáig? Sőt, még ezt is keveselted, Istenem, és a távoli jövőre nézve is tettél ígéretet szolgált házának, és az egyre följebb emelkedő ember alakját láttad bennem, Uram. Kell-e még Dávidnak valamit is hozzátennie ahhoz, ahogyan te megtisztelte szolgádat, hiszen te ismered szolgádat. Kedves testvéreim, február 1-jét tekintjük egy gyülekezet születésnapjának. 1948. február 1-jén hangzott el az az első igehirdetés, amelynek a nyomán aztán megindult ennek az újonnan szervezett, akkor szervezés alatt lévő egyházközségnek az élete, a szolgálata. 1948. február 1. Most múlt el 1978. február 1-je. Eszerint tehát most 30 évesek vagyunk. Amint látjátok, nem csináltunk semmiféle zajos ünnepséget kerek évforduló alkalmából. Csöndesen megyünk tovább és végezzük a szolgálatunkat, de annyi azért illik mégiscsak, hogy legalább egy igehirdetés erejéig megálljunk, eszmélődjünk, emlékezzünk, számot vessünk, tanulságokat levonjunk, és mindenek fölött, hogy Istent dicsőítsük. Testvérek, nem hiszek a véletlenekben, sokkal inkább hiszek Isten gondoskodó szeretetében, pásztoroló, édesatyai szeretetében, szent lelkének vezetésében. Nem tekintem tehát véletlennek azt, hogy 1978. február 1-én ez a bibliai fejezet volt a mi napi bibliaolvasási lekkénk az Ószövetségből. Úgy hajolt a sorok fölé, hogy ebben biztosan van valami üzenet, ami 30 évünkre nézve, 30 éves létünknek az emlékezetére, megünneplésére nézve. És valóban, ahogy belemélyedtem ebbe az igébe, nagyon sok fontos igazság ragyogott elő belőle, ezekből mondok el most néhányat, ez lett a mi ünnepi istentiszteletünk. Előre bocsátom, hogy ám bár nagyon adódik sokféle alkalmazás, azért az én döntő szempontom nem az, hogy az alkalmazása fontos, hanem maga az ige fontos. Tehát az ige eredeti mondani valója, amelyik a 30 évünktől teljesen függetlenül is benne van. Akkor vagyunk az ige népe, az ige gyülekezete, ha mindenek fölött az eredeti, a benne rejtőző üzenetet akarjuk napvilágra hozni. Aztán később adódhat majd alkalmazás, de az csak másodszorban. Az én mostani szolgálatomban is a hangsúlyt tehát nem az alkalmazásra vetem, hanem magára az ige üzenetére. A Biblia fordítóink is feliratokat írtak a fejezetek nagyobb egységek fölé, és e bibliai szakasz fölé ezt a néhány szót írták: Dávid templomot akar építeni. És nagyon találó ez a néhány szó, mert valóban erről van szó ebben a fejezetben: Dávid templomot akar építeni. Egyszer csak elszégyeli magát, hogy ejnye, hát én már cédrusfából épült palotában lakom, az Isten ládája pedig a frigyláda, a szövetség ládája sátorlapok alatt rejtőzik, mégcsak nem is Jeruzsálemben, valahol vidéken. Hát ez tűrhetetlen, és Dávid elhatározza, hogy templomot épít Istennek. Közli a szándékát Nátán prófétával, első hallásra prófétai belelkesedik, tegyed, veled van az Úr. És nagyon érdekes, hogy még azon az éjszakán Isten fölébreszti Nátánt, és azt mondja, hogy lassabban, lassabban menj csak el Dávidhoz, és beszélj vele erről a templom építésről. És a csattanója az Isten üzenetének az, hogy Dávid akar nekem templomot építeni, Dávid akar nekem házat építeni, én építek Dávidnak házat. Ez ennek a bibliai szakasznak az első nagy üzenete. Mi emberek buzgolkodunk, hogy az Istennek adjunk valamit, építsünk valamit, és jó, ha észrevesztük, hogy sokkal inkább ő ad nekünk valamit, ő épít valamit. Mondom, ez egy hatalmas kijelentés. Dávid akar templomot építeni Istennek, holott Isten nem kérte tőle, nem parancsolta meg neki. Dávid maga saját buzgóságából akar házat építeni Istennek, és erre az Isten azt mondja, hogy nem te építesz nekem, én építek neked házat. Akik valamelyest Istennel járunk, lakozunk, testvérem, kérdezlek titeket, hogy nem így van-e ma is, átéltétek-e, tudatosítottátok-e már magatokban, hogy a mai napig így van ez. Mi akarunk adni valamit Istennek, és közben ő sokkal többet ad nekünk. Én nekem legalábbis ez a tapasztalatom, hogy sose tudtam lefőzni az Isten, sose tudtam többet adni, mint amennyit ő adott. Nem tudtam pénzt adni, úgyhogy ő sokkal gazdagabban vissza ne jutalmazott volna. Nem tudtam időt adni, úgyhogy ő helyében ne az örökké valóság élményét adta volna. Nem tudtam úgy szolgálni, hogy ő többet ne szolgált volna nékem. Itt van az igének az első nagy üzenete. Bennünk van ilyen buzgóság, hogy tenni valamit az Istenért, az Istennek, és ő csöndesen elfogadja, meg helyre igazítja ezt a mi jó szándékunkat, és kijelenti, hogy nem te építesz nekem házat, én építek neked házat. Előre ugorhatunk a második korintusi levélre, azt mondja Pál, tudjuk, hogy ha mi földi sátorházunk elbomolt, épületünk van Istennél, nem kézzel csinált, örökké való épületünk van Istennél. Isten építi a mi házunkat, miközben mi azt hiszük, hogy mi építünk ő néki házat. A második érdekes gondolat itt ebben az egész ügyben a templomnak a problémája. Ebből a néhány versből is kitűnik, hogy az Isten egyáltalán nem lelkesedik a templomért. Dávidnak ezért a vállalkozásáért sem lelkesedik Isten. Maga Nátán belelkesedett először. Az Istennek őt is, a prófétát ki kellett józanítani. Lassabban ez az egész templom ügyel. Az egész Szentírást végignézzük, látjuk mindenütt, hogy nem lelkesedik Isten a templom ügyért. A papok lelkesednek, a vallásos emberek lelkesednek, de Istennek valahogy nem ügye a pláne a kőből épült templom. Nagyon érdekes itt is ez, amit Nátán prófétán át Dávid emlékezetébe idéz Isten. Attól fogva, hogy felhoztam Izrael fiait, nem laktam házban, hanem sátorból sátorba, egyik hajlékból a másikba mentem. Sátor kontra templom, templom kontra sátor. Az Isten, mintha a sátor mellé tenné le a szavazatát, nem a templom mellé. És ez nagyon tanulságos, testvérem, hogyha szimbolikusan értjük. A sátor a mozgalmasságot, az ideiglenességet jelképezi. Föl lehet szedni a sátorfát, odébb lehet menni, mint ahogy ezt tette Isten 40 éven át a néppel. A sátor képlet valahogy rokonszenvesebb Istennek, mint a templom képlet. a kőből épült templom, amelyik a kövületet, a megkövülést, a merevséget, a mozdíthatatlanságot jelképezi. Talán cifra nagyon szép, aranyozott, de mozdíthatatlan, amikor aztán a következő nemzedékben Salamon templomot építetett, hát föníciai, szíriai, mindenféle építő mestereket hívatott, akik fölépítették a templomot, jól lett fogalmuk se volt, hogy ki az, aki benne lakik. És ez bizony a mai napig így van, hogy templomot terveznek, építenek, olyanok, akinek fogalmuk sincs, hogy kicsoda az Isten. Hát ez kezdettől fogva így volt, pogány emberek, pogány templom modellekben gondolkozva fölépítették a templomot. Isten nem lelkesedett ezekért az építkezésekért. Ugorjunk megint egy nagyot, a 12 tanítvány egy magaslatról rálát Jeruzsálem városára, és ott van középen a tündöklő templomépület, az egyik világcsoda. Hatalmas, gazdag, csupa arany, csupa cédrusfa, ébenfa templom, és szinte büszkélkednek, hogy nézd, Uram, micsoda kövek, micsoda templom. Tudjátok, mit válaszolt Jézus, hogy kő nem maradt kövön. És amikor megint egy nagy ugrással látnok a végső világot, látomásban látja, akkor ott van ez a mondat is, hogy templom nem volt abban a városban. A beteljesedés a templom nélküli város. A templom mindig egészségtelen megkülönböztetést produkál, vagy provokál. Ez itt a szent világ, ott kint van a profán világ. Itt van az Isten, ott nincs az Isten. Ide kell menni, mert itt van az Isten. És egyáltalán a kövülés, a megkövülés, magát a templom épületet is tekintsük szimbólumnak. Az egyház életében gondolatokból is lehet kövületet építeni. Megkövesedett dogmák, megkövesedett szemléletek. Én rendkívül nagy tisztelettel emlékezem Barth Károlyra, személyes tanítómesterem is volt, és gyönyörködtem az írásaiban, több mint 10 000 oldalas dogmatikát írt, dísze minden könyvtár, én könyvtáromnak is dísze Barth Károly művei, hatalmas dogmatikája, több mint 10 000 oldal körület, az Isten tovább lépett. Ezt maga Barth Károly életének utolsó esztendeiben átélte, tudta, alázatosan elfogadta. Én építettem egy templomot Istennek, de az Isten sátrakban lakik, tovább lépett az Isten. Hát testvérem, ez a második gondolat ebben az egész történetben, hogy Istennek nem olyan szívügye a templom építés, mint ahogy Dávidnak szívügye volt, vagy a papoknak ügye volt. Az Istennek kedvesebb a sátor képlet, mint a templom képlet. A zarándokolás, a helyről helyre, hajlékból hajlékba menés kedvesebb Istennek, mint a helyhez kötöttség, a merevség, a mozdíthatatlanság, az arany, a ragyogás, az élettelenség, vagy ahogyan állandóan visszaéltek a templommal, megint csak Ótestamentum világába ugorjunk vissza, Jeremiás kora, közelednek a babilon seregek Jeruzsálemhez, és jönnek a hamis proféták, és azt mondják, hogy nem lesz itt semmi baj. Hát itt a templom. Hát Isten csak nem fogja cserbe hagyni a tulajdon templomát, ide ellenség nem fogja betenni a lábát. Babonás módon, istentelen módon kapaszkodnak a templomba, ki akarják játszani a saját bűneik ellen. A világtörténelem erőjátékával szembe ki akarják játszani a templomot. Az Úr temploma, az Úr temploma, itt nem lesz baj. És Jeremiásnak sírva, keterűen kell mondani, hogy de igenis baj lesz, lerombolják ezt a templomot, meggyalázzák ezt a templomot, mert ti már rég meggyaláztátok a saját hitetlenségetekkel, bálványozásokkal az Úr templomát. Hát ezt ugye az egészet öleljük most egybe, testvéreim, ezzel, hogy a templom nem annyira szív ügye Istennek, mint a vallásos embereknek. Még talán azt a kis részletet hadd mondjam el, hogy Biblia tudósok szerint az, amit Nátán próféta végül is mond Dávidnak, hogy tudnék, én nem laktam házban, hanem sátorból sátorba, egyik hajrékból a másikba mentem. Mondom, a Biblia tudósok ezekből a szavakból valami olyasmit olvasnak ki, hogy egy bizonyos népi ellenállást mozdult meg a templom építéssel szemben. A zsidó nép hűségesei emlékeztek az Isten stílusára. A mozgó Isten, a vándorló, az arándok Istennek a stílusára emlékeztek. És ennek az emlékezésnek a jegyébe ellenálltak a templom építésnek. Nem mindenki lelkesedett. Nem akarom részletezni, ennek a templomépítésnek királyi célkitűzése is voltak. Koncentrálni a kultuszt az ő házára, Jeruzsálemre, Sion hegyére, amit tulajdonképpen a királynak a magánbirtoka volt, ő hódította meg. Semmiféle Jahve ígéret nem fűződött igazából Jeruzsálemhez. Semmiféle Jahve kijelentés nem volt. Na mindjárt most ezt ne részletezzük. Dávidnak érdeke volt a templom építése. Istennek nem volt olyan sürgős, nem volt olyan fontos, nem volt érdeke. Megengedte azt, hogy építsenek templomot, de Dávid huzgóságát szépen a helyére tette. Azt mondta, nem te fogod megépíteni. Legfeljebb gyűjtöd a köveket, a gerendákat, az aranyat, a cédrusfát, majd a következő nemzedék fog templomot építeni. Te most csak gyűjtögedd az anyagot, aztán majd utánad, amikor te már visszatérsz a korba, akkor majd templomot fognak építeni. Ez tehát a második gondat, ami olyan világosan kitűnik ebből a bibliai szakaszból, testvéreim, hogy az Isten nem lelkesedik a templom építésé, hogy emelkedjenek a templomfalak, ez nem ügye Istennek. Hát akkor mi az ügye az Istennek? Ez a harmadik gondolat, ami olyan gyönyörűen benne van ebben a vakmerő új fordításban, mert tényleg itt azt kell mondani, hogy ahogy a Biblia fordítóink így fordítottak, az vakmerőség, bár utána néztem, igazuk van, csak kevesen mertek ilyen vakmerően fordítani. Tudik, amikor Nátán elmondja Dávidnak az Isten üzenetét, hogy tudik, nem te fogsz építeni házat Istennek, Isten fog neked házat építeni. Akkor Dávid megrendül, és bemegy az Isten színe elé, és imádkozik. És ezt mondja, ki vagyok én, Uram, Istenem, és mi az én házam népe, hogy eljuttattál engem idáig. Sőt, még ezt is keveselted, a távoli jövőre nézve, és ígéretet tettél szolgált házának, és az egyre följebb emelkedő ember alakját láttad bennem, Uram. Ami egészen megrendítő ez a szöveg. Az egyre följebb emelkedő ember alakját láttad bennem, Uram. De meg gondolkodik, hogy tényleg emelkedtem egyre följebb. Én nem sokat láttam ebből, de Isten, a te irgalmas tekinteted úgy nézett rám, bukdácsoló Dávidra, akinek véres a keze, még a barátainak a vére is ott van az ő kezén, nem csak ellenségeinek a vére. Istenem, te úgy látsz engem, hogy az egyre följebb emelkedő ember alakját látod bennem, irgalmas isteni tekintet. És valóban évezredek táblatából nézve immár igazat kell adni Istennek. Sokféle haszontalanságot cselekedett Dávid. Botladozott erkölcsébe, hitébe, királyi uralmának gyakorlásában. És mégis Isten egybe markolta az egészet, és azt mondta, hogy egyre följebb emelkedő ember alakja rajzolódott ki Dávidban. Mert a bukásaiban megalázkodott, szégyenét megvallotta, akart tisztulni, elfogadta a kegyelmet. Minden küszködése, bukdácsása során egyre följebb emelkedő ember alakja rajzolódott ki benne. Hát esetleg most tegyük egymás mellé ezt a kettőt, egyre magasabbra emelkedő templom falak, és egyre magasabbra emelkedő emberi életek. így még világosabb lesz, hogy az Istennek nem olyan nagy ügye az, hogy egyre magasabbra emelkedjenek a templom falak. Az ő ügye az, hogy egyre magasabbra emelkedjenek az emberi életek. Ez ennek a történetnek a harmadik nagy igazsága. Az Isten öröme nem az arany, a bárt, vagy a cédrusfa, a csodálatosan faragott kövek. Az Isten öröme az egyre emelkedő emberi élet. És az egyre emelkedő emberi életeknek a közössége. Itt vagyunk az újszövetségi templom fogalomnál. Az eklézia, a gyülekezet, az egyre emelkedő emberi életeknek a közössége, a gyülekezet, az Isten szellemi temploma. Ez az, amiben gyönyörködik az Isten. Az egyre följebb emelkedő emberi élet. Megmelegítette a szívemet, ez a szép szó, hogy emelkedő, egyre följebb emelkedő emberi élet. Tegyünk vele ilyen szavakat, hogy egyre följebb törtető emberi alakok vannak. Egyre följebb törtetnek, egyre följebb kapaszkodnak, egyre többet rugdolnak lefelé, fogózkodnak, kapaszkodnak fölfelé. Vannak, akik emelkedni akarnak. Talán a szívünkbe van beplantálva, mindegyikünkbe ez az ősi isteni vágy, hogy emelkedni akarunk. Talán nem is ez a vágy bűnös, az a módszer bűnös, ahogy a többiek hulláján át akarnak némelyek emelkedni, az a bűnös, nem az emelkedés. Nem kedves Istennek az, aki nem akar emelkedni. Ez az álalázat, ez az álkeresztény alázat, ez nem kedves Istennek, hogy jó nekem itt lenne a földön, a porba. Nem. Ez az ige világosan beszél, az egyre följebb emelkedő ember alapját látja Dávidban. És azt hiszem, hogy ezt akarja látni minden emberben. Egyre följebb emelkedő életnek a látomása. És ezeknek az emelkedő életeknek a szövetsége, az egymással való szeretet szövetsége, a kifele való munka közössége, szolgáló közössége, ez a látomás az Isten igazi templomáról. Imetes féreim, ez a három igazság. És még sok egyéb is, de ez a három fő igazság benne van ebben a bibliai szakaszban. Nem mi építünk házat Istennek, Isten épít nekünk házat. Ha éppen templomot akarunk építeni, elfogadja ezt a buzgóságunkat, de úgy a helyére teszi. Egyik nemzedék gyűjtögeti az anyagot, a másik nemzedék építi, a harmadik nemzedék tovább építi. Nem ez az Istennek az igazi ügye. Az Isten igazi ügye az emelkedő, az egyre följebb emelkedő emberi életeknek a sora és egymással való közössége. Íme ez van ebben az igében, ami 30 évünktől függetlenül. Ez az örökké való igazság ebben az ótestamentumi részben. Kell-e ezt alkalmazni, testvéreim? Alig, azt remélem, hogy már a Szentlélek alkalmazta bennünk. Én csak azt mondhatom, hogy valóban én is akartam házat építeni Istennek, de sokkal inkább ő épített engem, és ezt minden gyülekezeti testvér munkát elmondhatja. Sose tudtunk úgy adni Istennek, hogy sokkal többet megkaptunk volna, senki se tudtunk úgy építeni, hogy mi magunk jobban ne épültünk volna. Senkinek nem tudtunk úgy időt adni, hogy mi az örökké valóságot ne kaptuk volna cserébe ajándékul. E 30 esztendő alatt is nem mi építettünk házat Istennek, hanem ő építette a mi örökké való hajlékunkat, a mi igazi házunkat. Persze emlékezem ilyen kedves szándékokra, régiek talán még emlékeznek rá. Azért, amikor elindultunk, mi bennünk is volt egy ilyen modell, egy ilyen gondolat, hogy templom. Körüljártuk itt a szűkös utcákat a hétkerületben, a Klauzál téren. Még ma is ott van egy foghíjas telek az egyik sarkán, a Klauzál téren. Itt megálmodtuk mi is azt, hogy jaj, hogyha ezt megkapnánk, itt lehetne Klauzál téri templomot építeni. Voltak bennünk is ilyen ilyen álmok, ilyen elgondolások, de azért az Isten szépen csöndesen helyre igazított minket, és egyre világosabban megértettük, hogy nem ez a mi feladatunk. Elindultunk, én magam is úgy indultam el, hogy a kálvinista kegyességnek egy szép kultusz helyet állítunk, itt gyakorlatozunk a veretes puritán kálvinizmusnak a megvalósításában. Voltak ilyen elgondolásaink, ilyen templomépítő tendenciáink, kálvinista dogmatikánk, és az Isten szépen emlékeztetett minket is arra, hogy ő nem kőházakban, nem dogmatikáknak a merev kőházaiban, valami ortodox kőházban, Calvinra visszanyúló merev ortodox kőházban lakik, hanem megy az Isten sátorból sátorba, hajlékból hajlékba, minden nemzedéknek a vándorútján együtt jár vele Isten új gondolatokban, új kijelentések, új felfedezésekben, új teológiai igazságok, az Isten zarándokol együtt az ő népével. Ezt is fölismertük, és eljutottunk mi is ebben a gyülekezetben oda, hogy az egyre följebb emelkedő ember látomása lett a mi igazi látomásunk. Elcsöndesedtek a templomépítő, a kő templomépítő álmok, vágyak, helyette az igazi templomépítése lett a mi látomásunk, egyre följebb emelkedő emberi életek. Elindultunk tehát egy kegyességi modellnek a megvalósítása útján, és Isten tovább vezetett, és ezt a látomást adta, az egyre emelkedő emberi élet. Még csak annyit befejezésül, hogy ehhez az egyre emelkedő emberi élethez, ehhez aztán adott nekünk Isten felejthetetlen kész modellt Jézus Krisztusban. Számunkra ő az egyre emelkedő emberi életnek a csodálatos modellje, hiszen az ő életét ez jellemzi, hogy nem tekintette zsákmánynak, hanem közénk jött, nem tekintette az ő isteni gazdagságát zsákmánynak, közénk jött, sőt, szálla alá poklokra,